Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ez év utolsó napján, az utolsó órákban megállhatunk előtted, és visszanézve, Uram, a szívünk telve van hálával, mindazért a sok jóért, a megtert útért, amin vezettél bennünket. Láthattuk nagy szeretetedet, kegyelmedet, formáló tekintetedet, kezedet az életünkben, dicsőítünk ezért. Köszönjük, Urunk, az ima meghallgatásokat, köszönjük azt, hogy megszólítottál bennünket sokszor, és bátorítottál, vagy intettél. Itt most, Uram, hálás szívvel szeretnénk megállni előtted, és kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk ezeket az áldásokat megfigyelni egyenként, és tudni hálát adni mindenért. Kérünk, Urunk, hogy biztass erre bennünket, és formálj ezen az este is, Uram, hogy ne csak egy ilyen visszaemlékezés legyen az egész Isten tisztelet, hanem magunkba tekintés is, és rád figyelés. Köszönjük, hogy ma is meg akarsz szólítani, inteni, figyelmeztetni, de irányítani bennünket, formálni ezen az estén is. Tedd meg kegyelmedből az Úr Jézus nevében, és áldjad meg Isten tiszteletünket az Úr Jézus nevében. Amen.
Igét fogjuk olvasni a 66. Zsoltárból. Az éneklő mesternek Zsoltár éneke. Örvend az Istennek, ó te egész föld! Énekeljetek az ő nevének dicsőséget, dicsőítsétek az ő dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid, a te hatalmad nagy volt, amiatt hizelegnek néked ellenségeid. Az egész föld leborul előted, énekel néked, énekle a te nevedet. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgai, csodálatosak az ő cselekedete az emberek fiain. A tenger szárazá változtatta, a folyamon gyalog ment át, ott örvendeztünk ő benne. Aki uralkodik az ő hatalmával, örökké szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban. Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát. Aki megeleveníti lelkünket, s nem engedő lábaink megtántorodjanak. Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorította derekainkat, embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Elmegyek házadban égő áldozatokkal, lefizettem néked fogadásaimat, amelyeket ajakim ígértek, és szájam mondott a nyomorúságomban. Hizzadt juhokat áldozom néked, égő áldozatul, kosok jó illatú áldozatával, ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Jöjjetek el, és halljátok meg, hadd beszélem el minden Isten félőnek, miket cselekedett az én lelkemmel. Hozzá kiállték az én szájamat, és magasztalás volt nyelvem alatt. Ha hamiságra néztem volna, szívemben meg nem hallgatott volna az én uram. Ám de meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára, áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem mondta meg tőlem. Amen.
Köszöntünk szeretettel mindenkit ez óév estén, az óévi Isten tiszteleten. Jó megállni és visszanézni, és hálát adni a jó Istennek. Jó lesz, hogyha ez az este a hálaadás jegyében egymást buzdítsuk a hálára, az Isten magasztalására, úgy itt az a Zsoltárban is olvastuk, hogy nagyok az Úr tettei, erre emlékezzünk, és ezért adjunk hálát, mert van miért. Isten munkálkodott, Isten velünk volt, Isten megsegített bennünket, dicsőítsük őt. Ezen az Isten tiszteleten ezt fogjuk tenni. Kérem szeretettel az énekkar szolgálatát, azután Ivanicki István testvér fog szólni.
Áldjátok Istenünket, nemzetek, nagysága és jövője.
Köszöntöm én is a gyülekezetet és a kedves testvéreket az évnek az utolsó napján, és bevezető szolgálatomban ezt a Zsoltárt, a kijelölt ígét olvastam fel, mert nagyon tanulságos ez az én számomra, és gondolom mindannyiunk számára. A témája az, hogy Isten csodálatos útjai. Hát Istennek vannak számtalan útjai, nagyon sok útjai vannak, teremtő, megtartó, megváltó, útbaigazító, üdvözítő, aztán sorolhatnák rengeteget, de a 66. Zsoltárban Isten igazságos beavatkozását ünnepli a nép ebben a Zsoltárban. Olyan ünnepi hangulat, olyan mint hogyha már túlkerültek a megpróbáltatáson, és akkor azzal kezdi az íge, hogy áldjátok az Urat. Tehát Isten átvitte őket mindenfajta fájdalmon és nyomorúságon, hogy megpróbálja és megtisztítsa őket, mint az ezüstöt, és most elébe mennek, és dicsőítik őt. Ugye szeretném azt, hogyha mi is ezen az estén, az év utolsó napján, mi is az Ur elé jönnénk. Ezzel a dicsőítéssel. És ezt az egyik útat, Istennek az egyik útjáról szeretnék egy néhány dolgot elmondani, az, hogy átvitt bennünket. És most az igét szeretném, hogyha közel hoznánk magunkhoz. És ne úgy nem úgy szeretném mondani, hogy átvitte, hanem átvitt bennünket. És van egy néhány igazság, amit mond a zsoltáros. Miután készteti arra, hogy áldjuk az Urat, énekeljünk néki, beszéljünk róla, dicsőjtsük az ő nepét, hát úgy következik, úgy mondja a 10. versben, mert. Az a mert. Ez nagyon megfogott engemet. Miért kell dicsőíteni az Urat? Miért kell most dicsőítsük az Urat? Azért, mert megpróbáltál bennünket. És nagyon szeretném, hogyha odafigyelnünk és magunkévá tennünk azt, hogy Isten úgy írja a zsoltáros, hogy megpróbáltál minket, hálóba vittél minket, embereket ültettél a fejünkre, tűzbe, vízbe eresztettél bennünket, de kihoztál bennünket. Hát hogy van az? A Jóisten tesz ilyen dolgot? Belevezet bennünket? Hát szeretném azért egy néhány dolgot megemlíteni ebből. Úgy gyakorlatban, hálóba vittél be minket. Hányszor kerültünk kilátástalan helyzetben? Ebben az esztendőben és az előző esztendőben. Amikor úgy nézett ki, kilátástalan helyzetbe kerültünk. Mint hogyha hálóba kerültünk volna. Emberileg minden összeborult. Milyen csodálatos az, hogy mi embereknél lehetetlen, Istennél minden lehetséges. Az én életemben is. Jártam ugye, amikor olyan kilátástalan helyzetbe kerültünk, családilag is, hogy elmondtuk azt, nem láttunk ki, minden beborult. Belengedett, belevitt. Megengedte az Úr, de kivezetett bennünket. És most szeretnék ünnepelni a testvérekkel együtt. És ezen az estén hadd legyen ünnep a mi életünkben, ünnepeljük ezt meg, hogy amin keresztül vezetett bennünket az Úr, aztán megszorította a derekainkat. Figyeljük meg ezt az ígét. Pál apostol sokszor beszél a szorongatatásról, olyan dolgokról, amikor beszükült az út. Például Jézusnál, figyeljük meg, ő a szolgálata elején nagy tömeg követte őt. Aztán, hogy telt az idő, mind kevesebben és kevesebben követték. Majd az urvacsoránál, a páskabárány elfogyasztásánál már csak a 12 volt. Aztán onnan is lemorzsolódott Judás. Lemaradt Judás. Aztán, amikor következett a szenvedés, a vallatás, már csak két tanítvány volt ott, Péter és János. Péter is kikerült, és végül ott látjuk, egészen beszükült. És Jézus egyedül ott volt a keresztfán. Megszorítottál bennünket, szorult helyzetbe kerültünk. Milyen szorult helyzetbe került a drága megváltó? Végül egész odáig jutott, hogy magára maradt. Egyedül volt. Milyen borzalmas volt, és ezt a mi bűneinkért tette. Amikor kijelentette, ki is jelentette azt, hogy az Úr is elhagyta. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Jártunk ilyen helyzetbe, testvérem, amikor úgy nézett ki, hogy magunkra maradtunk. Az Úr akarta ezt. Az Úr vezetett bele. Azért, hogy szívünkre tudjon beszélni. Hát az Úr segítsen meg bennünket, és ünnepeljük most azt meg, hogy az Úr keresztül vezetett bennünket. Aztán nézzük meg, arról is szeretnék, hogy hálóba vittél minket, megszorítottad derekainkat, embert ültettél fejünkre. Hát nem jártunk még úgy sokszor, hogy egy nehéz szomszéd, egy munkatárs, az Úr Jézus is emberek kezébe került újból. Tudjuk, hogy mit csináltak vele. Gúnyolták, megvetették, kimondták az ítéletet. Mondta is az Úr Jézus, ez a ti órátok, a sötétségnek órája. Ezt az én atyám adta néktek. Figyeljétek meg! Az Úr megengedte, hogy az ő fia, a embereknek a kezébe kerüljön. Megtörténik az velünk is, hívő emberekkel, hogy embereknek a kezébe kerülünk. De megengedi az Úr, ad egy olyan főnököt, ad egy olyan szomszédot, hogy szinte ott morzsolódunk össze, embert ültet fejünkre. Azt mondja, kihoztál bennünket bőségre. Aztán még szeretném még azokat is megemlíteni, hogy tűzbe, vízbe jutottál bennünket. Hát vízbe. Szatmár Németi a víz alatt volt 70-ben. Emlékezzünk csak vissza. Vilmos testvér. Amikor ott a padláson voltatok. Kis Pál testes, a többi testvérek, akiket nem tudom én, akik részt vettek. Jóisten megoltalmazott engemet 1970-ben, akkor pontosan 2 hétre hazaengedtek az iskolából. És megoltalmazott az Úr ettől. De kihozott bennünket bőségre. Megálltott bennünket tűzbe. Tűzön keresztül. 3 zsidó fiú tűzbe került. Aztán engedjék meg a testvérek, hogy elmondjam azt. Nem fognak megbántolni a testvérek, ha említek neveket is. Úgy volt, hogy nem, hogy véletlen volt, de így alakult testvérek is. A Sipos testvéreink műhelyébe. Amikor elmentünk, pontosan a Sanyi testvér is ott volt, körbenéztünk, és elkezdtünk sírni. Azt mondtuk, az Úr keze benne volt. Belengedte a testvéreinket. Belevezette a tűzbe. Testvéreink, megünnepelhetjük mostan, hogy az Úr tűzön vezetett benneteket keresztül. És hálát adunk neki azért, hogy kivezetett bőséggel. Legyen úgy testvéreim, hogy közel hozzuk az ígét magunkhoz, és engedünk neki, hogy a Jóisten ígéje. Aztán mi hányan és hányan belekerültünk olyan lelki tűzbe, amikor úgy nézett ki, hogy a lelki életünk keményen meg van próbálva. Hadd engedjék meg a testvérek, a Nagy Mihály testvéréket is. Hozzuk ide. Ünnepelhetünk Nagy Mihály testvér. Irénke, ünnepelhetünk. Adhatunk hálát az Úrnak, hogy keresztül vezetett, megengedte az Úr. Célon engedtem, de keresztül vezetett benneteket. Csodálatos dolgok ez, Istennek az útjai, olyan mélységes és csodálatosan. Elmondok még egy dolgot, a múlt héten hazamentünk Sarmaságra, együtt voltunk a testvérekkel, majd tovább mentünk Kilosvára. Egy kedves család, barátaim, akikkel testvéri viszonyban vagyok, a sarmaságot biztos ismerik, a Kovács János testvért, feleségét, Erzsikét, és hallottuk, hogy történt velük valami, kemény próbában vannak. Az történt, hogy a feleségének, egész odáig jutott, hogy a feleségének a lába részét levágták. Bekerült a kórházba, kemény megpróbáltatás között, és annyira tetszett nekem, már otthon voltak, és együtt imádkoztunk, és elmondta Erzsike, hogy keresztül vezette őket ezen a megpróbáltatáson. Azt mondja, nem volt könnyű elfogadni. Egy olyan asszony volt, aki a kórházból telefonon irányította a férjét, a feleségét, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. És nehéz volt, hogy elfogadja ezt, hogy akkor mi lesz. Hogy fognak menni a dolgok? És azt mondja, Ivánicki testvér, az Úr belevezetett engemet. És megtanított engemet arra. Mi Erzsike? Azt, hogy feladjak mindent. Ó, mondom, milyen csodálatosak az Úrnak az útjai. És lelkileg elkészítettem, mondom, Erzsike, te úgy néztél ki, hogyha a Mennyországba úgy kerültél volna, még az angyalokat is rendezted volna. Ilyen egy akaratos, ilyen egy vezető egyéniség. És az Úr elvette. Hát, örültünk neki, hogy a Jóistennek a munkája folyik és működik az embereknek az életében. Én nem tudom, hogy milyen megpróbáltatásban vagyunk most mi, de ne felejtsük el, minden, ami történik velünk, minden az Úr tudtával történik. A hajunk szálas esik le, az ő tudta nélkül. Ő beenged bennünket, megpróbál bennünket, azért, hogy meggyúrjon, azért, hogy átalakítson, átformáljon bennünket. Gyertek testvérei, a Zsoltárossal együtt magasztaljuk őt, ünnepeljük meg Istenünknek a csodálatos munkáját, amit amúgy sokszor nem értettem én se. Igaz, így van, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek. Ám de utóbb, nézzétek meg, az igazságnak békességes gyümölcsével fizet az Úr azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Engedjük meg, hogy az Úr tudjon gyakorlatot végezni az életünkben, úgy, ahogy akarja ő. Neki megvannak a módszerei minden emberrel szembe. Célja az, hogy bennünket megtisztítson, egészen a régitől, az emberitől, és elkészítsen arra, hogy be tudjunk jutni az ő országába. Az Úr ezt akarja mindannyiunkkal. És ha valaki most pontosan benne van a megpróbáltatásban, gyertek, adjunk hálát a Jóistennek, mert a Jóisten jót akar végezni. Jót akar kihozni belőle. Ha megalázkodunk és elfogadjuk tőle az ő hatalmas munkáját. Amen.
Ahogy a Zsoltáros mondja, jöjjetek és halljátok meg hadbeszélemmel minden Isten félőnek. Most kérjük az énekkar szolgálatát, azután Balogh Erzsike testvérnőt.
Thank you.
bár az én lábaim nagyon inognak mind a kettő, de vágytam szembenézni a drága gyülekezettel. Jézus Krisztusnak drága vérén megváltott gyermekeit, hogy lássam, és hogy beszéljek arról a tűzről, amiben engem is belevezetett a Jóisten, és amit tanított a tűz által. Ma reggel, mikor csendességet tartottam, megszólalt a hang bennem, és azt mondta, Erzsike, készülj, és beszélj a gyülekezet előtt, akit te úgy szeretel. Tudja a gyülekezet, hogy egész nyáron betegeskedtem, és augusztusban teljesen lerobbantam mind a két lábommal, és november 1-én átestem egy protézis műtéten. Minden szépen ment. A műtét reggelén megszólította Jóisten, és azt mondta, amiért jaj veszélykeltél, amiért sírtál, meghallgattam, és bízál bennem. Akkor én nem a műtétért imádkoztam, hanem egy másik problémáért, ami sokkal fontosabb volt számomra, attól, hogy az én lábom meggyógyuljon. Az orvosom minden reggel azt kérdezte, hogy Erzsike, imádkoztál? Imádkozik az a gyülekezet? Én értem? Ő érte, az orvosért. És azt mondtam neki, hogy doktor úr, nekem fontosabb az, hogy imádkozzak a doktor úrért, mint saját magamért, mert nekem nem mindegy, hogy hogy végzi el a műtétet, hogy hogy teszi be a protézist a térdjembe. A műtét ideje alatt énekeltem, hogy ó, ne menj előlem, Jézus! Halt ki át szívem. Mikor vége volt a műtétnek, minden szépen ment rendben, mikor bevittek a szobámba, mikor elhagyott a zsibbasztó, kiment, hatalmas tűzbe kerültem. Akármit csináltak velem, nem csillapodott a fájdalmam. Nem tudom elmondani azt a fájdalmat, amit átéreztem, ami fölülmúlta az én értelmemet és az én érzéseimet. És égtem a tűzbe. 24 órán keresztül. Ahogy égtem a tűzbe, hoztak még két szenvedő beteget mellém, és én, aki szenvedtem, elkezdtem imádkozni azért, aki most szenved mellettem is énekelni. És énekeltem, hogy ó, ne menj előlem, Jézus, halld ki át szívem. És tapasztaltam azt, hogy én, aki szenvedek, Isten meghallgat. És aki szenved mellettem, az oly szépen elcsendesedik. És akkor önvizsgálatot tartottam, hogy másokat, engem meghallgat Isten, másokon segít. Vajon én rajta miért nem segít, miért hagyja meg ezt a hatalmas fájdalmat? És vizsgáltam magamat. Hidd el, hogyha belekerülsz ebbe a tűzbe, te is meg fogod vizsgálni magad. És keresed, hogy mi az, amiért a jó Isten megengedi eztet. És megértettem azt, hogy szívemből, számból ne jöjjön ki szeretetlen szó Isten népe iránt. Ha igaz, ha nem, senkire ne mondjak negatív dolgot, mert az Úr Jézusnak drága az ő gyülekezete, vérein váltotta meg, és ne legyen közöttünk olyan dolog, hogy megbélyegezzünk valakit, vagy szeretetlenül leírjunk, mert az Úr Jézus drága vérén váltotta meg a gyülekezetet, sőt, még a világ fiait se ne értékeljük le, mert az Úr Jézus őértök is meghalt. Tovább szenvedtem. Tudom azt mondani, hogy 5 hétig nem tudtam aludni, a nagy fájdalom miatt. Olyan harc volt a belső emberemben, hogy azt nem tudom elmondani, mert nem akarta a szervezetem az idegen testet befogadni. Még mindig harcaim vannak. Még mindig tanít a Jóisten. És mikor karácsony első napján bejöttem a gyülekezetbe, itt várt rám az Úr Jézus. Itt a gyülekezetben. És tudom azt mondani, hogy egy két hónapos szenvedés után és egy 21 éves hívő életet zártam le az Úr Jézussal, egy olyan 21 éves hívő életet, amiben tele volt minden, de tele volt örömmel is, tele volt átélésekkel is, és tele volt gyönyörűségekkel is. Én tudom azt mondani, egy boldog hívő életet zártam le az Úrral, és kezdtem egy újat. Karácsonytól errefele. És ebben a kezdésben kaptam reményt. Kaptam egy kicsi szikra reményt, hogy igen, még tovább fogok élni ebben a gyülekezetben, és tovább fogok tudni járni. A bizonyságtevésemben van egy jó kívánság a ránk következendő új esztendőre, hogy éljünk úgy, hogy szeressük egymást, tiszteljük egymást, és ne csak szóval, hanem tettekkel is. Ez az én kérésem a ránk következő új esztendőre. Amen.
Az Úr Jézus nevében szeretettel köszöntöm a testvéreket. Szeretnék a 90. Zsoltár részből felolvasni egy néhány ige verset. Így hangzik a Szent Ige. Uram, Te voltál nékünk, hajlékunk, nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké, Te vagy Isten. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Visszatekintés az elmúlt esztendő napjaira, az elmúlt kegyelmi időszakra, mérlegkészítés is egyben, ezekben az órákban, pillanatokban, és a jövőre kell, hogy készüljünk, ha Isten kegyelméből megadja. És nagyon fontos, hogy perceinket, óráinkat, napjainkat az Úr jelenlétébe, az Úr Jézus szerint aktív munkában, Krisztus követésében, az ő nyomdokában teljenek el ezek a napok. Lehet, hogy különbözőek a munkakörök, a feladatok. Vannak, lehetnek látványos szolgálatok. Vannak, lehetnek háttéri szolgálatok. De mindenkinek a maga helyén szükséges az, hogy az Úr jelenlétében számolgassuk a napokat, a perceket. Éppen ezekben a napokban az Úr megadta azt a kegyelmet, hogy csendességemben a Biblia olvasása mellett olvasom azt a könyvet román nyelven, amit többen ismernek Billy Graham testvértől. Úgy tudom, hogy angol nyelven jelent meg először ezelőtt 3 évvel a könyv, és hála Istennek román nyelven is megjelent, az a címe, hogy Hazafelé. Billy Graham testvér ma, azaz ebben az esztendőben töltött a 95. életévét. És bizonyságot tesz és ír a könyvben sok drága dologról, de azt is megemlíti, hogy gyermekségétől fogva hallotta bizonyságokban, ige hirdetésekben, hogy igen fontos a megtérés, az újjászületés, és nem mindegy, hogy hogyan készülünk az örökké valóságra, mert két hely van, vagy Istennel együtt az örök dicsőségben, vagy Istentől távol a kárhozatban lenni, és nem mindegy, hol tölti el az ember, a lélek az elköltözés után az örökké valóságot. Éppen ezért nagyon fontos ezen az estén is könyörögni a zsoltárossal, és együtt a testvérekkel. Istenünk, taníts minket, taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcshívhez jussak, hogy bölcshívhez jussunk. Amikor hazajöttem vasárnap este Székelyhídról, már olyan 9 óra lehetett, és előző nap, december 28-án édesanyja Margit néni Isten kegyelméből betöltötte a 78. életévét. Kegyelem ez az ő számára, a mi számunkra is. Tanít az Isten, szeret az Isten, letöröl szemeidről is minden könnyet, közeledj hozzá ez estén is. Tégy újabb fogadalmat, szánd újból oda a te életedet az Úr Jézus követésére. Megéri igazi keresztjének lenni, még akkor is, ha lehet, sokan nem értenek meg. De Krisztus veled van, veled marad. Járj vele, szeresd őt, légy engedelmes neki, végezd a munkát. Mert azt mondja igyénk egy másik helyen, boldog az a szolga, boldog az a megváltott gyermeke Istennek, akit mikor ő hazahív, amikor megszólít, akkor így munkában találja. Legyen így testvérem a te életedben is, a mindannyiunk életébe az Úr neve dicsőítésére. Amen.
Bol az énekkal, és hogyha szeretne valaki még bizonságot tenni, helyet adom.
Oh,
Nem is tudom, elég rég álltam itt kint. Szeretném elmondani úgy elsősorban, hogy egy kicsit izgulok, mivel nem készültem elején. Nem úgy volt, hogy szolgálni fogok, de egy pár élményt szeretném megosztani, amit átéltem ebben az évben. Ez az év számomra elég, hát hogy is mondjam, nehézkes volt, meg úgy, hogy minden hívembernek a hite meg van próbálva, úgy az én hitem is meg volt próbálva, és viszonylag elég hamar, már február környékén elkezdtek olyan gondolatok gyötörni, hogy vajon az én hitem igazi, megtértem-e tényleg valójában, az a tényleg megtörtént a változás az életemben, hogy tényleg Isten gyermeke vagyok-e is. Elég sokáig ezekkel gyötrődtem is, bár sokan mondták azt, hogy Tamás, higgy az Úr Jézus Krisztusban, ha megvoltad bűneidet, ő hű és igaz, hogy megbocsássa ezeket. Mégis nekem olyan nehéz volt ezt elhinni, mikor elhittem, 2 perc múlva, vagy lehet egy nap se telt bele, már is ugyanott találtam magamat, de tényleg, de biztos. És nagyon nehéz volt nekem ezt elfogadni. Én amit így látok, hogy helytelen volt, és emiatt nem tudtam igazán tovább menni, az, hogy túl sok helyet adtam az érzéseimnek, és próbáltam, valahogy úgy láttam, hogy szükségem van egy élményre arra, hogy azért, hogy igazán hinni tudjak, és az élményt helyeztem, és nem a hitet. És sokáig, hát viszonylag mondhatom azt, hogy év végéig ezzel küszködtem, ezzel gyötrődtem, és sokszor nagyon mély ponton voltam, szomorú voltam, és hát nem is láttam a kiutat, viszont elmondhatom azt, hogy Isten nem hagyja a gyermekeit magába, és elmondhatom azt, hogy az én életem is elhozta azt a pillanatot, amikor beszélgettem a testvéremmel és egy másik testvérrel is, hogy nem tudok, hogy nincs békesség, hogy ezek a harcok vannak, és hogy nem tudom, hogy is állok, meg mint is vagyok, és ez a két beszélgetés alatt rájöttem arra, hogy túl sok helyet engedek az érzéseknek, és hogy egyszerűen fogadjam el azt, amit Isten, amit az Úr Jézus, én értem, a kereszten végzett, fogadjam el azt, hogyha én megvallottam neki bűnémet, ő hű és igaz, hogy megbocsássa, és egyszerűen higgyek az Úr Jézusban. És ezt szerettem volna elmondani, és kívánom azt, hogy bárki, aki itt van a teremben is, még nem hitt igazán az Úr Jézusba, vagy hogyha vannak ilyen kérdései, higgy el azt, és egyszerűen higgy el azt, amit Isten ígért, hogy aki megvallja a bűneit, aki hisz az Úr Jézusban, annak örök élete van. Amen.
Tehát köszöntöm én is a gyülekezetet, és hát mindnyájan próbákon mentünk át ebben az évben is, és próbák várnak ránk a következő évben. Arról szeretnék röviden beszámolni, hogyan kaptam az Úrtól segítséget ebben az évben. Többször imádkoztam, és szívemben az a kérés volt, hogy egy jó munkahelyet kaphassak a Jóistentől, és hát nem tudnám pontosan számszerűen megmondani, 30, 40, vagy talán 50 interjú után egy olyan imámra válaszolt a Jóisten, amikor azt kértem tőle a szívemben, hogy Uram, hát nem feltétlenül a munkahely az, ami engem vonz, hanem az, hogy szolgálni szeretnék neked. És erre az imára válaszolt a Jóisten. Amikor talán itt hangosan imádkoztam, a nyár közepén lehetett, hogy a Jóisten segítsen meg őt szolgálni, felelet jött, és Budapestre egy interjúra kellett elmennem munkahely kapcsán, és csak annyit kérdett az igazgató tőlem, hogy elfogadnám-e azt, hogyha Veszprémbe kellene dolgozni, és ott lenne a telephely. Rövid gondolkodás után azt mondtam, hogy hát igen, végül is szolgálni fogom az Urat, bárhol vagyok, és ennek kapcsán az Úr elvezetett engem. Nagyon gyorsan kellett cselekednem, nagyon gyorsan kellett lépnem. Egyik pillanat hozta a másikat. Még biztos albérletem sem volt, de menni kellett egy hátizsákkal a hátamon. Elindultam, és az Úr lépésről lépésre mutatta azt és vezetett, hogy hol kell elhelyezkednem, hogy kell elkezdenem a munkát, mindenben a segítségemre volt, és azt tapasztaltam meg, és ezt tapasztalom azóta is, hogy elfoglaltam ezt a munkahelyet, hogy a Filippi 4:7-ben azt írja az igevers, hogy és a Krisztus békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveteket, és megtartja ezt Krisztus Jézusban. Tehát ez az, amire a legtöbbször szükségünk van, a Krisztus békességére, akkor, amikor vezetésre van szükségünk, akkor, amikor egy tanácsra, segítségre, a legelső és legfontosabb, hogy a Krisztus békessége tudja uralni a mi lényünket, és a többi minden megoldódik és kibontakozik. Ezt tapasztaltam meg. Másodszorban pedig hozom, amit már említettem, a székesfehérvári gyülekezet köszöntését is, de többek közt megfordultam a zirci gyülekezetben, a veszprémi testvérek között is, akik talán egy-két család van, akik össze tudnak gyűlni időközönként Veszprémben. Az egy inkább egy ilyen katolikus város, Veszprém, de a baptista testvéreink is összegyűlnek ott is. És hát Zirc az már a Bakonynak a jó közepe, úgy tessenek elképzelni, ez olyan, mint a Hargita, talán egy kicsit több hegyekkel, dombokkal, és jó magam pedig Várpalotán találtam albérleti lehetőséget, ingázom a munkahelyemig, ez egy ilyen bányaváros, és bányaváros volt régebben, de az Úr mindenről gondoskodott, és hiszem azt, hogy meg fog tartani továbbra is. Ő adta ezt a munkahelyet, ezt már tapasztalom, de szükség van arra, hogy egyre inkább megsegíthessen az Úr, mert szakmailag is fel kell zárkóznom az a terület, ahol dolgozom, a programozás ugyancsak állandóan változik és fejlődik, jó magam pedig öregszem, és szükségem van a Jóisten segítségére a továbbiakban, és kérem a testvérek imádkozó lelkületét az életemre. Amen.
Éppen a bizonyságtevéseket. Folytassuk otthon. Beszéljünk a családban. Istennek a csodálatos útjairól, amiben bevezetett, és amiből kivezetett, amiből kisegített.
Egy néhány igeverset szeretnék olvasni, az Úr a szívemre helyezte ezeket az igéket, és ma este szeretnék ezekből szólni. A Bírák könyvének a 15. részéből. Egy ismert történet ez, és majd ha az Úr megsegít, akkor fogom folytatni a 15. részből majd holnap, jövőre, ha az Úr megengedi, délelőtt. Tehát Bírák könyvének a 15. részéből az első 8 verset hadd olvassuk el. Álljunk fel és így hallgassuk meg az igének az olvasását. Lőn pedig néhány nap múlva a búzaaratásnak idejében meglátogatta Sámson az ő feleségét, egy kecskegödőjét vivén néki, és mondta: bemegyek az én feleségemhez a hálóházba. De nem hagyja őt bemenni az ő atya. És mondta annak atya: azt gondoltam, hogy gyűlölve gyűlölöd őt, azért odaadtam őt a te társadnak. De hát vajon húga nem szebbé nálánál? Legyen ő helyette most az a tied. És mondta néki Sámson: teljesen igazam lesz most a filiszteusokkal szemben, ha kárt okozok nékik. És elment Sámson, és összefogdosott 300 rókát, és csóvákat vévén a rókák farkait egymáshoz kötözi, és egyet csóvát tett minden két rókának farka közé, és meggyújtá tűzzel a csóvákat, és beeresztette azokat a filiszteusok gabonájába, és felgyújtá a gabonakalandjákat, az álló vetéseket, a szőlőket és az olajfa erdőket. Akkor mondának a filiszteusok: ki cselekedte ezt? És mondák: Sámson, Timneus veje, mert elvette tőle az ő feleségét, és adta azt az ő társának. Felmenének annak okáért a filiszteusok, és megégeték az asszonyt és annak atyát tűzzel. Sámson pedig mondta nékik: bátor ezt cselekedtétek, mégis addig nem nyugszom meg, míg bosszúmat ki nem töltöm rajtatok. És megverte őket keményen, váluktól tomporukig, és lement és lakott Etámban, a sziklabarlangban. Hát Sámson meg tudta számolni a rókákat, nagyon pontos nyilvántartást vezetett, lehet mi is meg tudjuk számolni, mi is megfogtuk a 300 rókát, hogyha így visszanézünk, és egy-egy napot, vagy többet is megfogtunk belőle, csak ne legyen kár ebből, és ne legyen pusztítás az életünkben, hanem engedjük, hogy ezeket a napokat, amiket az Úr adott nekünk az elmúlt esztendőben, 2013-ban legyen az hasznunkra és mások javára. Úgy látjuk, testvéreim, az igében, hogy Sámson megfogta ezeket a rókákat, és kárt tett velük mások életében, mások számára. És ami itt az ige nagyon hangsúlyosan kiemeli, hogy bosszúból és haragból tette ő azt, amit tett, és ez nem jó. Ez nem jó. Akkor, amikor az ember nem vizsgálja meg az indulatait, akkor, amikor az ember olyat tesz, ami nem helyes, és nem helyes indulatból jön, akkor az nem Isten szerinti. És úgy szeretném magamat és a testvéreket bíztatni, hogy engedjük el a 300 rókát. Legyen az bármi, ami pusztít bennünket vagy másokat. Engedjük el. Ne csináljunk belőle pusztítást, mert nagyon pusztított a harag és mindaz, ami ott volt Sámsonnak az életében. És most ezen az óévi istentiszteleten, amikor megvizsgáljuk az életünket, amikor úgy gondolom, hogy úgy átnéztük ezt az évünket, és úgy a cselekedeteinket, beszédünket, de talán indulatainkat is, és minden indító, mozdító rugót megnéztük az életünkben, mit miért csináltunk, mert így kell megvizsgáljuk magunkat. Jó lenne, hogyha letennénk mindent az Úr kezébe, és nem tartanánk meg, mert látjuk azt, hogy mert tudjuk a Sámson életéből azt, hogy milyen pusztítást végzett ezek a rossz dolgok az ő életében. Hogy ő eltékozolta az ő életét. Ő eltékozolta, elpazarolta az ő életét, fiatalságát, erejét. És ez nem volt jó. Egy néhány dolgot hadd említsek el, testvéreim, hát 300-at nem tudok említeni, meg nem is kell, meg lehet, hogy nem is volt ennyi az életünkben, de mégis egy néhány dolgot, amit meglátunk innen a Sámson életéből, amit el kellett volna engedjen, és amit mi is el kell, hogy engedjünk azért, hogy Isten tudjon formálni és bátorítani bennünket a jó dolgokra. Hát ott van az egyik, a testi kívánságok. A 14. rész evel kezdődik, hogy Sámson elment Timnátba, és meglátott ott egy nőt, és akkor parancsolta, mondjuk így, szinte parancsolta a szüleinek, hogy vegyétek el nekem. Mert ő úgy gondolta, hogy ezek a A dolgok így a testi úton jönnek, a testi kívánságok által jönnek az embernél, az embernek az életébe, és ez nem így volt, mert aztán látjuk az igében, hogy ez nagy csalódása volt végül is a Sámson életében. De akkor, amikor az ember a testi kívánságoknak enged, és úgy akarja véghez vinni azokat, enged azoknak, és azok uralják az ő életét, ezek nagy pusztítást végeznek. Ez egy olyan tűz, ami idegen tűz az embernek a szívében és életében. És a Biblia beszél arról, ha a rókáról van szó, akkor hát most nem akarok én erről a szóról beszélni, de tudjuk azt, hogy egy kártékony, egy nagyon pusztító állatról, vagy legalábbis a Biblia nagyon sokszor így beszél erről. Ha az énekek énekében olvassuk, a róka fiakat meg kell fogni, vagy éppen az Úr Jézus, amikor mondta azt, hogy mondjátok meg annak a rókának, hogy mennyi képmutatás és mennyi irítség volt Herodesben, és akkor mondja az Úr Jézus ezt. És hogyha azt mondjuk, hogy ezek kicsi dolgok az életünkben, de hogyha ezek eluralkodnak az életünkben úgy, ahogy a Sámson életében eluralkodtak, hogy semmit nem látott, csak a saját maga kívánsága, a bűnös kívánsága, a testiessége volt az ő számára nagyon fontos, akkor látjuk, hogy ez egy olyan tűz, ami az életét lángba borította, és megemésztette, és elpusztította ezt az embert, és nem kellett volna, és nem kell ezt így csinálni az embernek az életébe. És testvéreim, azt biztos, hogy látjuk, hogy kísértve vagyunk az óemberi testi vágyakkal, bűnös kívánságokkal, de ne engedjünk ezeknek a dolgoknak. Ne engedjünk, mert lángba borítanak bennünket, és kérünk bocsánatot, és kérünk kegyelmet Istentől, hogy a lélekkel, a szent lélekkel megöldököljük a test ezen indulatait. Ne legyenek ezek az életünkben. Aztán egy másik dolgot említek a Sámson életéből, a lázadó lelkülete. Ez is egy másik olyan dolog, ami lángba borította az ő életét. Mikor mondja az ő szüleinek, hogy mi vegyétek előtt nekem, akkor azt mondta az édesapja, hogy hát nincs a te atyád fiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen filiszteusok közül. És ez az ember nem csak a saját vágyát mondta el, hanem ezt írja az Isten igéjébe. A mózesi törvény így jött, és mondta az Izrael népének, az Isten félő embereknek. És Sámson nem vette figyelembe az Isten igét és Isten beszédét. Nem vette. Neki ez nem kellett. Annyira ura volt a vágyainak, hogy kifejlődött benne ez a lázadó lelkület. Nekem nem mondja meg Isten, nekem nem mondja meg az íge, a Biblia, hogy hogy éljek és hogy csináljam. És ez egy olyan láng, ez egy olyan tűz az embernek az életébe, ami pusztítja őt elsősorban. És ezt látjuk az ő életében. Ő nem akart Isten igének, Isten szavának engedelmeskedni. Aztán egy másik terület, makacs lelkület volt benne. Olyan szépen mondta kedves édesapja neki azt, hogy nincsen neke más ott a népet között. Aztán Sámson azt mondta, őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt. Senki más nem látott, senki más nem akart, a jó szóra nem akart hajlani. Annyira büszke volt, annyira beképzelt volt, annyira a saját útját tartotta jónak, és amikor az ember ilyet csinál, ez nem helyes. Ezért mondom, hogy ezt el kell engedni. Ezt meg kell bánni. Ez valóban hadd égjen el, de nem úgy fizikailag, hanem az ilyen vágyakat és az ilyen bűnöket csak az Úr Jézus Krisztus vére tudja megtisztítani és elvenni az embertől. Hát az Úr Jézus arra azt mondja, hogy alázatos, szelíd legyen az ember. Legyen gyors a hallásra, megfigyelni, hogy mit mondanak a testvérek, a jó tanácsokat. Itt ugye ez az ember nem hallgatott a szüleire, akik istenfélő, komoly emberek voltak. Most az év végén, amikor úgy megvizsgáljuk az életünket, vajon nem-e találjuk meg, hogy sokszor ez a makacság, ez az önfejűség ott volt bennünk. Aztán egy tisztátalan életmódot élt Sámson, amit titkolt, rejtegetett, akkor, amikor ment Timnátba és nagy hőstettet hajtott végre, hogy ketté szakasztotta azt az oroszlánt. Hát ez nagy hőstett volt, de aztán jött az az erkölcstelen dolog, amikor egy néhány nap után visszatért, hogy hazakerüljön, hogy megnézte az oroszlánt holttestét. Hát íme egy raj mély volt az oroszlánnak tetemében és méz. Kiszedte azt markaiba, és amint ment, mennegélt, eszeketett belőle, hazaért atyához, adott a szüleinek, azok úgy megvan írva az igében, hogy nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán holttetemeiből vette ki a mézet. Tulajdonképpen ő egy nazireusi fogadalmat tett, illetve teljesen az Úrnak volt szentelve, és többek között az is benne van ebben a nazireusi fogadalomban, hogy holttesthez nem szabad hozzáérni. Hát nem tudta ő ezt. De tudta, mert minden bizonnyal, hogy a kedves szülei úgy nevelték, hogy megmondták neki, hogy mi az, amit, tehát nem volt szabad igyon szeszes italt, nem volt szabad megnyiratkozzon, úgy írja a mózesi törvény, és nem volt szabad holttetemhez érjen. Egy féreghez sem, vagy a legközelebbi rokonok holttestéhez sem volt szabad érjen, mert ő az Istennek volt szentelve. És ez az ember már annyira el volt süllyedve, mondhatnánk így is, a lelki szemei úgy meg voltak vakítva, hogy ennek már nem volt semmi szent, semmi tisztátalan, ilyen életmódot élt. Nem tudott magának már parancsolni, már nem tudott visszafordulni ez az ember. Ilyen tisztátalan életmód volt az ő osztályra is, és próbálta titkolni, nem akarta elmondani. Persze, hogy Isten tud mindent. Isten tud mindent. És kedves testvéreim, most az év végén, úgyha megállunk komolyan Isten szín előtt, vajon nem-e voltak olyan dolgok az életünkben, amit titkoltunk mások elől? Hogy nehogy megtudják. Úgy megfogtuk, úgy igazán, azzal meg akartuk mutatni, hogy kik vagyunk. De hogy Sámson megfogta a rókákat, és megszámolta, és itt van, milyen ügyes valaki voltam én, vagyok én. Meg tudtam ezt csinálni. Meg kell bánni, el kell engedni ezeket a bűnöket, mert ezek csak pusztítanak az életünkben. És még egy ilyen dolgot említek meg, a haragos indulatot. Hát itt a felolvasott íge is, de a Sámson életében többször kiderül, hogy haragra gerjedt. Volt a lakodalma 7 napig, és akkor ő előadta úgymond a meséjét, nem tudták megfejteni, aztán a mennyasszonyának a nagy sírására, bosszantására elárulta neki, az meg megmondta a filiszteusoknak, aztán azok úgy nagy kacarászva megmondták, megfejtették, Sámson végül is tudta, hogy miről van szó, és akkor azt olvastuk az igében, hogy felgerett haragjában, és elment atyának házához. Felgerett haragjában. Vagy itt a felolvasott ige is erről szól, hogy ez az ember nem tudott uralkodni ezeken az indulatain. Egy olyan instabil érzelmi állapotban volt ez az ember, hogy el se lehet képzelni. Tele volt gyűlölettel, és mondja is itt az ige, ugye, hogy addig nem nyugszok, ameddig bosszumat ki nem töltöm rajta. Hát ez az ember tulajdonképpen telve volt ezekkel a rossz indulatokkal, a haraggal, a gyűlölettel. És bár akkor még látott fizikailag, de igazából már lelkileg már nem látott. Hát ez a harag, az erkölcstelenség, a makacság, ez a lázadás, ez az életmód tulajdonképpen már elvették a lelki látását, és ő már nem tudott az Úrra figyelni. Nem tudott az Úrra figyelni. És még lehetne sorolni az ő életében a dolgokat, de testvéreim, úgy gondolom, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy ezekkel az indulatokkal, vagy ezekkel a gondolatokkal, vagy cselekedetekkel, bármi, ami kísértés, vagy bármit, amit megengedtünk, és az ördög győzedelmeskedett, hogy jöjjünk a vér alá, hogy kérjünk bocsánatot, és jusson eszünkbe az, amit Isten cselekedett az életünkben, mert ha Sámson életét nézzük, vagy a mi életünket nézzük, azt látjuk, hogy Isten nagyon sokat adott nekünk. velünk volt, megsegített, adta a jó körülményeket, a kedves szülőket, a gyülekezetet, és jó ezért hálát adni. És hogyha volt az életünkben valami, ami az ellenségi, valami, amikor az ellenség győzedelmeskedett, akkor azt meg kell bánni és le kell tenni. És mondom azt ezekkel a szavakkal, hogy engedjem el és engedd el a 300 rókát. Lehet nincs annyi, vagy amennyi van, vagy amennyit megmutat az Úr, de ezt mindegyiket oda kell hozni az Úr Jézus Krisztushoz, hogy az ő vére mossa el az életemből ezeket a dolgokat. Mert ha nem veszi el az életemből ezeket a bűnöket, akkor tönkre megy az életem, mint a Sámsonnak az élete. És úgy gondolom, hogyha a jövőre nézünk, a 2014-es esztendőt nézzük, így az év végén és az év elején, azért vannak terveink, és nézünk azért reménységgel valahogy a jövőben, hogy vajon mit hoz, vajon mit tudnák tenni, csinálni olyat, ami az Úr szerinti. Valami, ami helyes, ami jó. Hát mindenféleképpen kell jönni az életemmel a jó Istenhez, hogy ő tisztítson meg. Mert ha nem, akkor jönnek a problémák az embernek az életében. Az egyik dolog, amit itt a Sámson életében láthatjuk, hogy vannak családi kötelékek, amiben belekerült ő. Úgy olvassuk az igében, ahogy itt olvastuk a 15. részt, hogy ment volna a feleségéhez. Apósa nem engedte be. Hát mivel Sámson úgymond a lakodalom után elment, gondolta, hogy meggyűlölte, mert akkor már megismerték, és átadta másnak. De ő nem tudott erről semmit. Menne be a feleségéhez, és nem engedik be. És probléma van. Probléma van. Nincsen békesség, és akkor ez az ember haragra gerjed, ez az ember elkezdi magyarázni a bűnöket, és azt mondja így mások előtt is, teljesen igazam lesz most a filiszteusokkal szemben, ha kárt okozok. Hát hogy lesz igazad? Hát nem kellene megalázkodni, hogy lássam meg, hogy jöjjek a Jóistenhez, hogy ismerjem be. De benne már nincs ilyen. És a családi élet területén úgy látjuk, hogy az ő életében ugye ezen az úton indult el, aztán jött Delila, aztán jött a halál. Hát ezen a területen nem figyelt a Jóisten beszédére, nem figyelt a szülői tekintére, jó tanácsra, és ezen a területen tönkrement. Jó lett volna, hogyha figyelt volna erre. De aztán ott van egy anyagi szempont. Hogyha ő másképp cselekedett volna, nem csinált volna annyi kárt, igazából a filiszteusokat tönkretette anyagilag. A filiszteusok gabonájába engedte bele, felgyújtotta a gabonákat, az állóvetéseket, szőlőket, olajfa erdőket. Micsoda kárt okozott anyagi területen úgy mások számára. Egy olyan ember, aki úgy csinált. Egy olyan tüzet engedett meg az életében, ami nem volt helyes. Az ő életében egy olyan dolgot. Aztán azt is látjuk itt az igében, testvéreim, hogy ahogy ő meggyújtotta ezeket a fáklyákat, tulajdonképpen a filiszteusok megégették az asszonyt és annak atyát tűzzel. Hát hogyha azt a dolgot csinálom, ami rossz, akkor lehet, hogy mások életében is ugyanez lesz. És jó lenne megállni, és azt mondani, nem akarok így tovább menni. Leteszem a Jóisten kezébe az életemet. Ő irányítson engem. Ő vezessen engem. Hogy nem állt meg? Hogy nem imádkozott ez az ember? Hogy nem alázkodott meg? Hogy nem nézett fel a Jóistenre? Mert meg volt kötözve ez az ember. Aztán azt is látjuk az ő életében, hogy ezek az indulatoknak a fogságából nem tudott kiszabadulni. Úgy, ahogy említettem, hogy addig nem nyugszom, amit bosszumat ki nem töltöm rajtatok. Tehát volt harag, de aztán olyan bosszúálló lelkület volt, tehát jöttek a nagyobb rossz dolgok az ő életében. Meg kellett volna álljon ez az ember. Meg kellett volna álljon. És aztán úgy olvastuk az igében, hogy lement és lakott Etámban a sziklabarlangban. Hát erre szánta a Jóisten ezt a nagy hőst, hogy egyedül élje az ő életét. Magányosság. Azért, mert amikor ilyen dolgot enged meg az ember, és nem vizsgálja meg magát, nem teszi le az életét, akkor jönnek ezek a dolgok, egyedül érzi magát, szomorú, kétségbe van estve, és elment a sziklabarlangba. Csak sziklát, pusztaságot látott ez az ember, nem akart senkivel se beszélni, nem adott senkinek a beszédjére, önfejű volt, és idáig jutott. Jó lett volna, és jó lenne, hogyha letenném azt, ami megkörnyékez. Minden megkötözöttséget. Engedjem el, adjam oda a Jóistennek. Ezen az estén ő kéri tőlem a vágyaimat, vagy kísértéseimet, terveimet. Tegyem le a Jóisten kezében. Mert hogyha én veszem a kezembe az életemet, akkor nem jó úton fog menni. Engedjem, hogy a Jóisten vezesse az életemet. Engedjem, hogy ő töltsön be. Többször látjuk a Sámson életében azt, hogy az Úr lelke rászállt. Nem benne volt, mert nem lehetett benne, mert olyan életet élt ez az ember, de van olyan, amikor az Istennek a lelke kezelésbe vette ezt az embert, de itt, amikor a rókákat összefogta, nem olvassuk ezt. Ezt önfejűen csinált az az ember. Önfejűen csinálta. És testvéreim, álljunk meg most az év végeztével is. Az Úr vizsgáljon meg bennünket, hogy mit kell letenni. Mit kell kivetni az életünkben? Milyen indulatokat, milyen gondolatokat, milyen kísértéseket kell elmondani az Úrnak, és ő tisztítson meg. Mert ő neki ez az akarata, hogy kivált képen való népet tisztítson magának, önmagának, minden jó cselekedetre felkészított. Isten azt akarja, hogy épüljek. Isten azt akarja, hogy növekedjek. Isten azt akarja, hogy boldogság, békesség. Isten azt akarja, hogy használjon engem mások számára életet közvetíteni. Új életet. Isten ezt akarja. Ezért minden, ami az enyém, minden, ami az óemberi, minden, ami az ellenségtől van, tegyem le. És most álljunk meg a Jóisten színe előtt, és könyörögjünk. Könyörögjünk, hogy az Úr tisztítson és az Úr formáljon bennünket. És adjunk hálát, hogy ő foglalkozik velünk. Hogy ő nem hagy el bennünket, nem hagy el bennünket egyénileg, nem hagyja el az ő népét, a gyülekezetet. Formál bennünket, igazít bennünket, alakít bennünket. Ebben az esztendőben is ezt tette. És engedjük, hogy tegyen rendet az életünkben ezután is. Hogy ő parancsoljon. Hogy tudjuk a közösségi lelkületet, az alázatos lelkületet, a bűnbánó lelkületet, a lelkek megnyerésének, az élet közvetítését, az új életet adni tovább mások számára. Isten ezt akarja, én mit akarok? Az Úr segítsen meg bennünket, hogy komolyan álljunk meg Isten szín előtt, és ami rossz, azt engedjük el, azt bánjuk meg, és a jóért adjunk hálát, és dicsőítsük őt.
Oh!
emlékezz.